és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság. Távoztas tőlünk hamisságot, ad szívünkbe az igazságot, és a mi lelkünkbe nagy bátorságot, hogy nyilván elhíhessük a boldogságot, örök országot. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak, hogy mindengedhessünk akaratodnak, dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Hála néked, mennybéli Isten, kivigasztalsz minket életünkben, és el nem hagysz minket nagy szükségünkben, inkább az igaz hitben, ígéretedben.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk hozzánk szóló igéjét, úgy, amint írva van Pál apostolnak, a Korintus beliekhez írott első levelében, a 10. fejezetben. Amíg az ígét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből, a 10. fejezetből így szól hozzánk Istenünk igéje. Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mind közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. De ne is paráználkodjunk, mint ahogyan közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésű iratot meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Ezért, szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Úgy beszélek hozzátok, mint értelmes emberekhez, ítéljétek meg magatok, amit mondok. Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem Krisztus testével való közösségünk-e? Mivel a kenyér egy, mi is mindannyian egy test vagyunk, mert mindannyian az egy kenyérből részesedünk. Nézzétek a test szerinti Izraelt. Akik áldozatokat eszik, nincsenek-e közösségben az oltárral? De mit mondok ezzel? Talán azt, hogy a bálvány áldozat vagy a bálvány ér valamit? Sőt, inkább azt, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat, talán erősebbek vagyunk nála. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek, ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálvány áldozati hús, ne egyétek meg, amiatt, aki erre figyelmeztet, és a lelkiismeret miatt. A lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelkiismerete? Ha én hálával eszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot, sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem Isten egyházának, mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük, hogy itt lehetünk ebben a csodálatos templomban, amelyet oly sok erőfeszítés és oly sok verejték épített föl. De nem a maga dicsőségére. Akik építették, nem a maguk dicsőségét keresték. Bár nevük fel van írva néhány megemlékezésben, néhány táblára, de ők mindig Istenre akartak mutatni. Így hisszük, így reméljük. És mi, akik késői utódaik itt vagyunk, és szintén a te dicsőségedre szeretnénk mindent tenni, akár inni, akár enni, akár munkálkodni, szeretnénk ezt a napot a te áldásodba megélni. Kérünk, légy itt velünk, ahogy ígérted, hiszen tiéd ez a templom is, és tiéd a mi templomunk is, a mi életünk. Legyél velünk, nyisd meg a szívünket a te igéd előtt, legyél te, aki magyaráz, legyél te, aki megáldasz, és elindítasz azon az úton, amelyen veled járhatunk. Itt a földön, hiszen időnk itt a földön véges, de az örökké valóságba érkezve már itt a földön biztosan tudhatjuk, hogy hozzád érkezünk. Ezért kérünk, nyisd meg szívünket a te igéd előtt, bátoríts, biztos, emelj föl, Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvérek, Istenünk igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, úgy, amint írva van a már felolvasott Korintus beliekhez írott levél 10. fejezetében, a 23., 24., majd a 31., 32. és 33. versekben. A megnevezett igehelyekből az igét és a bizonyságtételt alázatos szívvel helyünket elfoglalva hallgassuk. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Akár esztek tehát, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot, sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem Isten egyházának. Mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Amen. Hogy üdvözüljenek. A mai napra rendelt református bibliolvasó kalózunk szerinti ige ennek a résznek a közepétől, a 10. fejezet 14. versétől olvasható, ami úgy kezdődik, hogy ezért szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. A bálványimádásról már nagyon sokat beszéltünk az elmúlt Isten tiszteleti alkalmakkor, és úgy éreztem, hogy ez a vasárnapi üzenet, ez a mai napon is megtalálja a szívünket, de talán egy kicsit jobban fogunk látni ezekben a dolgokban, az előzmények tudatában, amit magunkhoz vehettünk az elmúlt tanítások alkalmával. Kerüljétek a bálvány imádást. A bálvány, azt tudjuk, röviden összefoglalva, bármi lehet. Bármi lehet az emberben, az ember szívében bálvány. Calvin mondja, az ember szíve, belseje tulajdonképpen bálványgyár. Hiszen bármiből képesek vagyunk bálványt gyártani, és a bálvány tulajdonsága az, hogy megelőzi Istent, tehát Isten elé kerül, és ebből a koncepcióból kifolyólag még a vallásosságunk is lehet bálvány. A tékozló fiú történetében az idősebbik testvér, aki egyes magyarázók szerint tökéletesen azonosítható a farizeusokkal, de kiterjeszthető minden egyes korszaknak a vallásos tevékenységeit buzgón végző emberekre, ránk is, lelkészekre is természetesen. Az az elveszettség, amit akkor érez az ember, vagy akkor tapasztal meg az ember, amikor Istentől úgy távolodik el, hogy tulajdonképpen ott van mindig minden nap az Isten közelében, mint ahogy az idősebbik fiú az apja közelében van minden nap, és minden kívánságát teljesíti, de lelkében mégis távol van, mert nem szereti. És nem érzi, hogy az apja valóban szeretné. Ez kiderül akkor, amikor visszajön a fiatalabbik fiú. Ezt azoknak mondtam el, akik ezt a sorozatot nem hallgathatták végig az elmúlt évben. Bálvány lehet tehát gyakorlatilag bármi, amit Isten elé teszünk, legyen az a gyermekünk, legyen az a férjünk, a feleségünk, bármi, ami nagyobb nő, jobban meghatározza a gondolataimat, a mozdulataimat, az életemet, mint az Isten. Ez azért érdekes, mert ugye Pál apostol a Korintus beliekhez írott levélben szabadon beszél. És most egy olyan tanítás van előttünk, ami eléggé belső tanítás. Ugye, van család. A korintusi gyülekezet, minden gyülekezete Pálnak egyébként család volt, És amit írt, azt úgy írta, mint a családnak írná. Ezt tudjuk mi is, hiszen van olyan kommunikációnk, hogy beszélgetünk egymás között otthon, mint a család. És van, amikor kimegyünk az utcára, és akkor azt, amit otthon megbeszéltünk, azt kifelé éljük. Ez nem képmutatás, ez a rend. Képzeljük el, hogy otthon megbeszéljük, hogy mindenkinek köszönni kell mindig. Minden ismerősnek köszönjünk. Mondjuk a gyereknek, hogy neked minden ismerősnek mindig köszönni kell. Na de hát a gyerek, mikor otthon van velem, és mondjuk 5 percenként találkozik a nappaliba velem, akkor nem fog 5 percenként köszönni nekem, hogy szerbusz apa, vagy szerbusz anya. Ez egy otthoni belső rend, amikor azt mondjuk, hogy akkor köszönünk, amikor hosszú ideig nem láttuk egymást, és újra találkozunk. Hazajön a gyerek az iskolából, az óvodából, és köszönünk, hogy szerbusz. Vagy hazajön a munkából, a szülő, és köszönnek neki, hogy szerbusz. De utána többször nem. De ha kimegyünk az utcára, és nem abban a családi közegben élünk, hanem találkozunk Rózsika nénivel, vagy találkozunk Endre bácsival, akivel eddig nem találkoztunk, vagy ezen a napon még nem, akkor köszönni kell. Mert hogyha elmulasztja az ember a köszönést, akkor hibát követ el. Persze hajlamosak vagyunk elmulasztani, hiszen lehet, hogy otthon is az a gyakorlat, hogy mindig nem köszönünk egymásnak, kimegyünk az utcára, ott se kell köszönni az ismerősöknek. Ez csak egy apró példa arra, hogy van belső és van külső szabályozás, és a külső szabályozás a gyülekezeten kívülállókról alkotott képhez illeszti a belső tartalmat, amit a gyülekezet tagjainak gondolni és érezni kell azok felé, akik még kívül vannak. Tehát Isten azt szeretné, hogyha mindenki belül lenne, hogyha mindenki Krisztuson belül lenne, de hát ez nincs így. És írja is Pál apostol, amikor a belső dolgokra utal, a korintusi levélben, ugyanebben, az 5. fejezetben, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal, és utána rögtön hozzáteszi, hogy de nem általában e világ paráznáival vagy nyerőszkedőivel, mert akkor ki kellene mennetek a világból. Tehát ő nem akarja, hogy kimenjünk a világból, hiszen ezt nem is lehet. Ezért van egyfajta kettős látás a gyülekezeten belül, a gyülekezet tagjaira nézve, és a gyülekezet tagjainak útmutatása, amit most olvastunk föl, a kívülállókkal kapcsolatban, a bálvány imádás témakörében. Ami gyakorlatilag, mint mondtam, bármi lehet. Hogyan éljük meg az életünket a mindennapi közegben? Hiszen nem minden nap találkozunk hívőkkel. Sőt, gyakorlatilag néha elég azt mondani valahol, egy közegben, hogy majd az Úr megsegít, és hogyha van olyan ember, aki abszolút ateista, vagy egyáltalán nem ateista, csak magát felvilágosultnak tartja, akkor így furcsán néz ránk, és talán el is ítél egy kicsit. Nevetségesnek gondolja. Talán ellenségessé is válik. Hiszen mi valami más csinálunk éppen, dolgozunk éppen, tervezünk éppen, tanítunk éppen, vagy tanulunk, vizsgára készülünk. És akkor azt mondja valaki, hogy majd az Úr megsegít. De buta dolog, hát neked kell ezt megcsinálni. Aztán persze rájön, hogy mi is csinálunk, mindent megteszünk, amit csak kell, amit csak az erőnkből telik, mi mindent megteszünk, miközben tudjuk, hogy igazából az Isten kezében van minden, és ezért könnyebb egy keresztény embernek a kudarcot feldolgozni, és ezért bár gyengébbnek tűnik egy keresztény ember, de ahogy Pál mondja, amit mondott neki Isten átadva a gyülekezeteknek, hogy tehát az én gyengeségem az Isten ereje, az én erőtlenségemben Isten ereje mutatkozik meg. És amikor én vagyok gyenge, akkor tulajdonképpen az Isten erős, és ezért lehet a keresztény ember a legerősebb a világon. Mert akkor a legerősebb, amikor a leggyengébb. Szóval a bálvány. Amikor Pál írja a korintusi levélben, a zsidókkal való példával kezdi a 10. fejezetben, ami intő példa, ami arra mutat, hogy egy belső közösségben, nekünk magunkban, a szívünkben, mindennek helyén kell lennie. Tehát az Ószövetség népe felsorolt példákban, például egy paráznaság esetén a Mózes 4. könyvének 23. fejezetében leírt esetben, amikor Moábita és Edomita lányokat hoztak a zsidó férfiak, és nem az volt a baj, hogy nőket hoztak, hanem az volt a baj, hogy a bálványaik előtt is leborultak, és imádták azoknak az isteneit, Bált, Bálpeort, ahogy mondja a Biblia. Tehát ez volt a baj. Akkor 23 ezeren haltak meg. Tehát belül rendnek kell lenni. Az új szövetségben Isten nem büntet így, ahogy a vándorlás alatt büntette a népet. De büntet másképp. Az új szövetségben Krisztus utáni korban egyéneket másképpen szolgáltat ki Isten saját bálványimádásuknak, és népeket is másképpen szolgáltat ki. Például az 1526-os években Magyarországot kiszolgáltatta a töröknek. Miért? Mert a magyar nép belső szíve, lelkülete nem volt a helyén. Ki tudja, hogy a 2015-ös esztendőben minek szolgáltat ki bennünket az Úr? Naponta 6000 menekültnek? Az új honfoglalónak? Vagy kinek? 2006-ban gazdasági válságnak? Vagy a hiteleknek? A svájci frank alapú hiteleknek? Vagy a saját kapzsiságunknak? Amikor a bankok 2, vagy amikor már a 4-es nagyszámnak számít, a reklámban hallottam nemrég, hogy 4 az nagy szám, mert 4%-os kamatot ad az egyik bank 3 hónapos lekötése. 4%-os hitel kamatnál úgy gondolják, hogy a 20% és 40% kamatozású különböző kötvények, azok legálisak, azok teljesen normálisak. Mert az emberek kapzsik. Minek szolgáltat ki bennünket az Isten? Figyeljünk! Nagyon sok mindennek ki tudjuk az életünket szolgáltatni akkor, hogyha a bálvány kerül, valamilyen bálvány kerül az életünk középpontjába. Abban a pillanatban eltérünk egy útról, a keskeny útról, és észre sem vesszük talán, hogy hová érkezünk. Lassan, de biztosan eltávolodunk. Ezért szeretteim, kerüljétek a bálványimádást. Mondja Pál, egy olyan időszakban, amikor már nem a pusztában vándorolnak, és nem hullanak ezren, és tízezren. Említi a kigyókat. Ugye emlékszünk, az ószövetségi történetben van egy olyan rész, amikor nagyon sok kígyó megy az izraeliták táborába, és nagyon sokan meghalnak a kígyó marástól, és erre azt mondja az Úr Mózesnek, hogy egy részkígyót készíts, és azt tedd egy póznára, hogy aki feltekint rá, az megmenekül. A hit próbája, feltekintesz a keresztre? Feltekintesz a fára? Tudod-e, hogy onnan van a megmenekülés? Akkor is, amikor méreg járja át a szervezetedet? Kígyó a póznán. És mit olvasunk a királyok könyvében? Josiás király fogja, és összetöri a kígyót, azt a kígyót, amire hivatkozik még az új szövetségben is Krisztus, hogy ahogy a kígyónak fel kellett emeltetnie, úgy neki is fel kell emeltetnie, és aki rátekint, az megmenekül. Egy ekkora erős jelképet egy hívő király összetöret, mert azt mondja, hogy oda járultak hozzá bálványimádás módján, és neki mutattak be áldozatokat. Tehát kerüljük a bálványimádást, vagyis a szívünket tartsuk Isten előtt tisztán.
hogy mindenki üdvözüljön. Hogy üdvözüljenek. Mert az üdvösség a lényeg. Az a cél. Na most mire való ez a szabályozás, amit itt Pál elmond? Azt mondja, hogy a hús, mindegyik hús ehető. Amit arra a célra készítettek el, hogy te megedd, azt nyugodtan megeheted. Hiszen az Úré az egész föld és a teljessége, mondja Pál. Tehát gyakorlatilag az, hogy mit szabad és mit nem szabad enni, ami ószövetségi rendelkezés, a Krisztusban nyert szabadság felülírja. Sőt, Pál tovább megy. Gyakorlatilag azt mondja, hogy mindent szabad. Na álljunk meg egy pillanatra, hogyha mindent szabad, akkor nem vezethet ez szabadossághoz. De bizony. Mondja is Pál, hogy nem minden használ. Tehát szabad nekem triviálisan lefordítva 6 kg csokoládét megenni, mert miért ne lenne szabad, de nem használ. Lelkiekben pontosan ugyanez a helyzet. Figyeljünk oda, hogy mi az, ami használ, de ha Krisztusban új életet nyer az ember, akkor már nem arra kell odafigyelnie, hogy neki mi használ. És itt ez a kulcsmondat. Azt mondja a 29. versben, hogy lelkiismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat másik lelkiismerete? Na, ez jó mondat. Lelkiismeretről beszél Pál. De milyen közegben beszél lelkiismeretről? A családban. Itt lelkiismeretről beszélünk, ebben a családban, ebben a gyülekezetben, de feltételezzük azt, hogy mindannyiunk lelkiismerete már tiszta. Hogyan lehet a lelkiismeretet tiszta? Ez egyszerű krisztológia. Ha minden bűnödet odavitted Krisztus keresztje elé, ha megértetted, hogy az életed egyedüli szabadulása, az életed egyedüli szabadítója Jézus Krisztus, akkor a lelkiismereted tisztává válik. Mert ő tisztít meg egyedül. Mi magunk nem vagyunk tiszták. Rendkívül sok terheli az életünket. Sok kérdést nem tisztáztunk még magunkban. Vagy emlékszünk még arra, hogy milyen volt, amikor a legnehezebb kérdéseinket tisztáznunk kellett? Sok mindent akar vagy akaratlanul vittünk a hátunkon és a szívünkben. És sokat ártottunk. Feleségünknek, férjünknek, barátainknak. Ezeket a dolgokat Isten elé kell vinni. Miért? Mert máshová ne vidd. Nem is viheted. Az egyedüli, aki feltétel nélkül szeret téged, az Krisztus, az Isten. Ő nem kérdezi, mikor odamész. Figyelj csak, miért jöttél te ide? Biztos, hogy tiszta az, amit hozol a lelkedben, a szívedben? Mert hogyha ilyen kérdései lennének, akkor rögtön kombinálni kezdenénk, és azt hinnénk, hogy ő is kombinál, hogy na már megint meg akar szabadulni valamitől, mert gyónni akar, hogy megbánja, és aztán utána újra elkövethesse, vagy aztán jobb legyen, jobb bizonyítványt állítson ki magának. Nem, ő nem kérdező, tudja. Ő pontosan tudja, hogy mivel állsz meg előtte. És szeret. Feltétel nélkül. Képzeljük el, amint Péter megáll Jézus előtt azután, hogy elárulta, megtagadta. Nem ismerem ezt az embert. Megáll előtte. És pusztán annyi a kérdés, hogy szeretsz-e, Péter? Emlékszünk? Emlékszünk, amikor először megálltunk Jézus előtt, most úgy beszélek veletek, mint a családdal. Mert egy család vagyunk. Belül, emlékeztek? Milyen volt? Vagy már annyira régen volt, hogy elfelejtettétek az érzést, ami identitást formál, ami a fiúság gyökerét megerősíti a szívetekben, az, hogy hova tartozunk. Nem ez a világ az otthonunk. Van egy örökkévaló. Ott van elrejtve a mi életünk. Ott van a szívünk. Emlékszel? Vagy megkötözted magad újra. Valamelyik bálvány eltérített. Nem baj. Illetve baj, de mikor odaérsz, már nem lesz baj. Krisztus keresztje elé. Ő azért is elszenvedte a korbácsütést. Végtelenül megtisztító ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Nincsen benne semmi hamisság. Ő pontosan tudja, hogy mi milyenek vagyunk. Ha méricskélés lenne az egész, akkor megette a fene, hiszen a mérleget sose lehet kiegyensúlyozni. Tudjátok, ez olyan dolog, mintha mérlegnek lenne két serpenyője, és az egyikbe ilyen típusú súlyokat akarnánk rakni, a másikba meg olyanokat. És nem tudnánk a kettő között egyensúlyt tenni, mert nem ismerjük a mértékegységeit. És mindig lebillenne valahová. De legtöbbször a mi oldalunkra billenne le, hiszen soha nem hagyna bennünket a lelkiismeretünk nyugodni, mert nem tudunk olyat tenni, amiben tisztán megvalósítsuk a végeredményt, az eredendő jót, a tökéletes szépséget, a tökéletes igazságot, a tökéletes szeretetet, a tökéletes jóságot. Nem tudunk olyat tenni. De Krisztus tudott, és ő megváltotta a mi tudatlanságunkat, a mi hiányosságainkat. Mindannyiunkét. Legyen az férfi vagy nő, gyerek vagy idős. A mennyország az valóság. Ott vagyunk. Már ott kell lennünk. Aki hisz Jézusban, ahogy ő mondta, aki én bennem hisz, ha meghal is, él. Na most, hogyha ez megérthetően a szívünkbe vésődik, ha élményszerűen ott van az életünk közepén is, ez irányít bennünket, onnantól kezdve, ahogy a bálványokkal kapcsolatos tanításban nagyon sokszor elmondtuk, a középpont kikerül az életünkben a bálvány, vagy mi magunk, mert általában a bálvány az tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi vagyunk a középpontban. Az énünk, az én egóm kikerül a középpontból, a világom közepéből, és oda kerül valami más, az Isten. Oda kerül Krisztus keresztje, és Krisztus keresztjének a lényege az, hogy érted van. Értjük? Az mindig valaki másért van. Ha én élek, Krisztusért élek, ami azt jelenti, hogy azért élek, amiért Krisztus élt, Krisztus pedig mindenkiért élt, nem magáért. Jézus 33 évesen meghalt. 33 évesen meghalt a világ leghatalmasabb személye. Az, aki légiónyi angyalokat parancsolhatott volna le, hogy nem csak a római birodalmat, de a pártusokat is, és az összes népet a világon Isten hatalma alá hajtsa. A leghatalmasabb valaki, mert ő volt Isten. Nem a maga hasznát nézte, hanem hagyta, hogy megverjék, megbüntessék az én bűnömért, és meghaljon helyettem. Vagyis a bálvány imádás helyett Krisztust kell imádni, és az azt jelenti, hogy a másikért élek. Te érted? Azt mondja Pál, ne okozzatok megütközést se zsidóknak, se görögöknek, se Isten egyházának, mint ahogy én is mindenben mindenkinek igyekszem a kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. Nagyon egyszerű. És ugyanakkor nagyon bonyolult, mert mindenkinek le kell fordítania a saját életére. Minden tehetek. Elmehetek focizni, elmehetek bevásárolni, bevásárlóközpontba, elmehetek sétálni, elmehetek lovagolni, elmehetek autóversenyzésre, sok mindent tehetek. Akkor, ha az, akivel együtt teszem, tisztában van azzal, hogy ez nekem nem bálvány. Bálvány áldozati húst is ehetsz. Azt mondja Pál korintusoknak, ha elit tesznek valamit, ne kérdezgess. Ne kérdezgess. Miért kérdezgeted? Ez bálvány áldozati hús. Itt már mérsz. Nem, neked szabad. Megeheted. Ne kérdezz. Nagyon nehéz, de értsük meg. Ha az én lelkiismeretemet birizgálja, hogy az bálvány áldozati hús, akkor kérdezd meg. Kérdezd meg, hogy az-e. Értjük? De amikor megkérdezted, onnantól kezdve neked azt nem szabad megenni. Mert akkor a másik azt gondolja, hogy te is ugyanolyan bálványimádó vagy, mint ő. És innentől kezdve konfrontálódni kell. Megbotránkozást okozol. Néha szükség van rá, de alapvetően nincs rá szükség. Látniuk kell, hogy szabad vagy. Viszont, hogyha azt látják, hogy valamiben részt akarsz venni, ami nem az Isten középpontjában zajló dolog, akkor ne vegyél részt. Mondom másképp is. Focizni elmész, mehetsz. Olyanokkal focizhatsz, akiknek az életük a foci. De neked nem lehet az életed a foci. Neked az életed a Krisztus. Lehetsz te a legjobb csatár ebben a csapatban, mint a brazil válogatott legjobb csatárja, de az ő élete Krisztus. És abban a pillanatban, amikor a foci Krisztus elé kerül, abba kell hagynod. A mai világban magunk körül semmi nem tiszta. Gyakorlatilag mindenre rá lehetne rögni egy bélyeget, hogy ez ilyen, ez olyan, ez amolyan bálványimádás. De te szabad vagy. Hogyha például valaki zenél, zenélhetsz. A legszebb és a legtisztább zenehangokat hallottuk tegnap, amikor a győztesek hangversenyén három kórus, 140-150 gyerek itt énekelt nekünk. Sokféle éneket. Volt közöttük spirituális is, kumbáját is elénekelték például. Keresztény is, protestáns dalok is voltak, de többnyire más zeneszerzők dalait, és Bartók volt a központ. Gyönyörű. Művelhetjük. Élhetünk vele. Ha nem válik bálvánnyá. Ha nem a mi megvalósításunk, önmegvalósításunk a cél. Hogyha nem az a cél, hogy szolgáljunk, hanem az a cél, hogy mi emelkedjünk, növekedjünk föl. A pénz. Sokan azt gondolják, hogy a pénz az ördögtől való. Hát nem, a használata az ördögtől való. Ha arra használja az ember, amire az ördög akarja, hogy használja. Mert hogyha végeredményében kikiáltjuk a pénzről, hogy rossz, akkor senki ne menjen elsőjén, és ne vegye föl a fizetését. De élni kell vele. Szerelmesnek lenni viszont nem lehet bele az ember. Mert Pál nem azt mondja, hogy minden rossznak a gyökere a pénz, hanem azt, hogy minden rossznak gyökere a pénznek szerelme. Szerelmesnek lenni, idézőjelbe, csak az Úristenbe lehet az ember, mert az Úristen is szerelmes belénk. Szóval, mi a lényeg és mi a cél? Bármit teszünk, és most itt vagyunk egymás között, családban. Azért tegyük, hogy azok, akik látnak bennünket, Isten dicsőségére lássanak rá. Akár focizunk, akár kereskedünk, akár tanítunk, akár gyógyítunk,
Sokféle dolgot felhasználunk például a gyógyításban is, amelyekről meg vagyunk győződve, hogy csúnya, gyógyszerlobbista, maffia van mögötte. De használjuk, mert gyógyszer. És kell, mert életet ment. De szabad vagy. Mint orvos is szabad vagy, hiszen az ember életét akarod megmenteni. És ezt fontos tudniuk. Szóval bármit tesztek, az Isten dicsőségére tegyétek. Hogyha rátok néznek, akkor azt látják, hogy szabad vagy, de a szabadságod ne botránkoztasson meg senkit, és ha úgy ítéled meg, nagyon nehéz dolog, mert mi nem tudjuk megítélni, hogy az a másiknak a megbotránkozására van, akkor inkább ne tedd, még akkor is a konfliktusba kerülsz, de ezt egyedül a Szentlélek tudja benned kiformálni. Imádkozz érte. Mert küldetésünk van. Ebben a világban, ahogy a korintusi gyülekezetnek, Pálnak, úgy, ahogy nektek is, küldetésetek van ebben a világban. A küldetés arról szól, hogy Istenhez hívjuk, Krisztushoz vezessük az embereket. Hogy rájöjjenek a mellettünk élők, hogy a megváltás az egyedüli menekülés, a keskeny út, a keskeny kapu ennek a világnak a csapdájából. Ha ezt megértettük és tudjuk közölni, akkor növekedni fog a családunk. Akkor egyre többen fognak ezekben a padokban ülni, mert megérzik, hogy otthon vannak. Hogy az örökké való, a nem ideig óráig való, hanem az örökké való uralja az életüket. Hogy minden bajban, bármilyen problémában, bármilyen elesettségben tudnak mihez nyúlni, és tudnak mihez kapaszkodni, olyanhoz, ami nem változik, nem múlik el, ami nem bántja őket, ami nem szúrja hátba, ami nem csalja meg, aki nem árulja el, aki nem kötözi meg, hanem szabadon szereti. Jézus Krisztus. És ez ad erőt aztán, akkor is, hogyha külső testünk megromlik, mondja Pál, belső lelkünk mindig megmegújul, hogy róla bizonyságot tudjunk tenni. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Mindent megtehetek, de a másik hasznát nézzem, az övét, hogy üdvözüljenek. Amen. Gyertek, emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, hálás szívvel köszönjük meg neked ezt a szabadságot, amit adsz. Köszönjük, hogy szabadon itt lehetünk ebben a templomban, és szabadon imádhatunk és dicsőíthetünk téged. Urunk, eléd visszük lelkünk minden terhét, minden gondunkat, minden nyomorúságunkat, minden gyengeségünket és minden erősségünket.
minden bánatunkat és minden fájdalmunkat. Urunk, eléd visszük, mert te tudsz szabadítani. Eléd visszük, Urunk, azt a fájdalmas érzést, amellyel szeretteinket szeretjük. Különösen akkor, ha már nincsenek itt közöttünk ebben a világban. Urunk, ez is szeretet, és mégis fáj. Kérünk, te gyógyítsd meg a mi lelkünket. Mutasd meg az örökkévaló világot, amelyben otthon vagyunk, amelyben szeretteink is otthonra találhatnak. Urunk, ebben az életben sok mindent kell megtennünk. Te rendelted így. Nem véletlenül jöttünk a világra. Dolgunk van itt. Te meg tudod mutatni, hogy mi az. Bocsásd meg vétkeinket, újra elkövettük őket, újra bocsásd meg, bánt bennünket, sokféle hiába valóságunk, sokféle gyengeségünk. De te újjáteremtesz. Te mindig, te nem unod meg, nem teszel le, nem mondasz le rólunk, nem mondasz le erről a nemzetről sem, akármilyen makacs, akármilyen nyakas. Benne a reformátusról, aki különösképpen az, nem mondasz le, a tieid vagyunk, harcolsz értünk, megfeszülsz, meghalsz a kereszten értünk. Segíts nekünk, hogy a mindennapi életünkben ennek az erejét megtaláljuk. A mi gyengeségeinkben, amikor mi vagyunk gyengék, legyél te erős. Így kérünk gyülekezetünkért is, ezért a nagy templomi gyülekezetért, ami lelkiségében, szeretetében valóban nagy, de csak akkor, ha a szívünkben te vagy a legnagyobb, és nem a templom. De nagy lesz ez a templom is, és nagy lesz a te neved dicsősége is, hiszen jövőt szánsz a te népednek és benne nekünk is. Köszönjük. Kérünk, hogy a holnapi, az azt követő és az azt követő napokban engedd a te dicsőségedre élnünk. Bármit teszünk, tudjuk mutatni azt, hogy te vagy benne. Jézus Krisztus nevében így kérünk, hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Thank you.
Szent lelkedet töltsd rám ki, mint hajnal harmatát. És hogy fejünkre tőle nyertékes koronát, hogy áldozatra
örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.